az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Köszönöm szépen, hogy megszánták az Istent a kedves testvérek, és együtt bemutathatjuk ezt a szentmise áldozatot. Talán erről nem beszéltünk még soha, de az ünnepeknek a megünneplését a keresztény szabályrend a következőképpen indokolja. Első helyen ünneplés az Istennel, második helyen a pihenés, és a harmadik helyen az egymással való találkozás által ápolni a közösséget. Hát, ha már ünneppé nyilvánították ezt a napot, akkor adjunk hálát az Istennek, ajánljuk fel ezt az Eucharisztiát Magyarországért, a magyar nemzet jövőjéért. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, hogy méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett, és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta, vegyétek a Szent Lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, amikor a szobámból elindultam, még semmi baja nem volt a torkomnak. Hogy van ez? Ide értem a sekrestyéhöz, és hát ennyi, ilyen gyönge az ember. És azt hiszem, hogy ezek mind-mind arra is figyelmeztetnek bennünket, hogy mennyi korlátunk van, mennyi gyengeség tart bennünket rabságban, és bizony igen nagy szükségünk van arra, hogy kérjük az Isten segítségét. Éppen pünköstre gondolva kérjük a Szentlélek vigasztalását, a Szentlélek erejét, hiszen Jézus azt ígérte, hogy majd megerősít benneteket, ha eljön. Azt kérjük nap mint nap, tegnap is énekeltük, ma is, hogy küldd el a Szent Lelket, és megújul a föld színe. Már tegnap is említettem, hogy a föld megújulása nem a csodálatosan szép májusi világot jelenti, hanem a föld lenyomata az, ami lelkünkön van. És a föld megújulása, ami lelki megújulásunkat jelenti. Éppen a napokban találkoztam egy mezőgazdásszal, és a következőt mondta, ugye itt a tavasz egy kicsit lassan érkezett meg, aztán a sok eső és vizek alatt álltak a szántóföldek is, és egyfolytában azt hallottuk, hogy hogyan fogják elvégezni az emberek a tavaszi munkálatokat. És azt mondta nekem ez a mezőgazdász, hogy nagyon szépen igyekszik a természet, és szinte már be is pótolta a lemaradását. Ennyit annak a teremtett világnak a megújulásáról, amire talán helytelenül gondolunk akkor, amikor a Szent Lelket hívogatjuk, hogy újítsa meg a földszínét. Nem kell félteni a természetet. Ha mi emberek nem rontjuk nagyon el, akkor a természet bepótol szinte mindent, és utoléri magát. És pontosan ez is azt hiszem arra kellene, hogy figyelmeztessen bennünket, hogy mi lelkileg egy kicsit mindig lemaradunk. Rohanunk előre, rengeteg programunk van, rengeteg tervünk, célunk, feladat is persze, és az ember azt veszi észre, hogy valamiképpen ezeket a törekvéseinket nem itatja át a lélek. Ezek nagyon, nagyon emberi törekvések, és mintha hiányozna belőle a léleknek az ereje. A léleknek, amely révén mi emberek valóban testvérévé tudunk lenni egymásnak. Oly sokszor látom itt a kórházban is ezeket a hatalmas erőfeszítéseket, amiket tesznek orvosok, nővérek a betegekért, és megdöbbenve tapasztalja nem egyszer az ember, hogy ha a lélek is meg tud nyilatkozni ezekben a különböző feladatokban, ezekben a különböző kezelésekben, orvosokkal való találkozásokban, akkor mintha az emberek is már is gyógyulnának. Tehát egészen nyilvánvaló, hogy másról van szó, amikor a föld színének a megújítására gondolunk. Tegnap azt mondtam, az ember ne kívülről irányított ember legyen, hanem belülről. Hogy a mi értékeink, a mi eszméink, a mi kultúránk határozza meg a mi gondolkodásunkat, a mi programozásainkat, a mi törekvéseinket. Azt hiszem, hogy nekünk, magyaroknak különösképpen is sokat kellene erre gondolni, hiszen Európa valóban válságban van. És be kell látnunk azt, hogy mi ott vagyunk, ahol vagyunk, ezt Európának köszönhetjük. Európa intézett el bennünket. Éppen az elmúlt 2-3 hétben sokat töprengtem ezeken a kérdéseken, és látjuk, Magyarország dicső évszázadai a mohácsi vészig tartottak. Mohácsi vésszel ez a nemzet egyfolytában valakik ellenében próbál létezni. Törökök, Habsburgok, oroszok, és ma sincs másképp. Döbbenten tapasztaljuk azt, mintha az egész Európai Unió sem akarna minket elfogadni. Egyébként ez is nagyon érthető, ezt is tisztán és világosan kell látnunk, hiszen itt a nagy Magyarország, most mondom így, a királyi Magyarország szétdarabolása után ugye olyan nemzetek vesznek bennünket körül, akikkel soha nem lesz nekünk igazából baráti kapcsolatunk. Talán testvéri még úgy, ahogy, de azt hiszem, hogy baráti nem. Gondoljuk csak el, például Felvidéket. Mikor kispap voltam, olyan sokszor lázadoztam magamban, hogy az esztergomi főpapok majdnem mint szlovákok, vagy legalábbis szlovák nevű főpapok voltak. Aztán lassan kellett megvilágosodnom, hogy hát világos, hát az egész Felvidék az esztergomi egyházmegyeit jelentette. 1848-ig, vagy sőt, még éppen nemrégiben foglalkoztam ezzel a kérdéssel, még Trianon időszakában is különösebb gond nem volt a szlovákokkal. A szlovákok örültek, hogy Magyarország népességét jelenthették. De azért azt nagyon jól tudjuk, hogy a 19. században őket felajzották, őket állandóan instigálták, hát sajnos ezt a Habsburgok tették megint csak, és ugye éppen ezek a gondolatok jártak a fejemben, hát a Mohácsi vész után a magyar egyház irányítása az a mai Felvidék területén volt. Hát a magyar főpap az Pozsonyban, Nagyszombatban székelt, és 200 éven keresztül az volt a magyar egyház legfőbb törekvéseinek a helyszíne. Pázmány Péterre gondoljunk, és a többiekre. És ezért, jó, persze lehetne itt a bányavárosokat is emlegetni a Felvidéken, de valójában 200 éven keresztül az volt Magyarország lelki központja. Hát persze, hogy olyan, amilyen, és gyönyörű. És. De ezeket valóban csak azért mondom, mert ezekkel szembesülni kell, ezzel tisztában kell lenni. Ha mi lelkileg nem tudunk megújulni, végünk van. Egyszerűen ez a szellem, ami Európát ma meghatározza és jellemzi, az egyik ellenerő, a másik ellenerő pedig mindazok a népek, akik körülveszik a mi megcsonkított országunkat, akik egyfolytában arról beszélnek, hogy a magyarok ott kisebbségben vannak. Persze, természetesen így van, csak hát azért ezeken a területeken államalapító, nemzetformáló volt a magyarság, és ezt nyilvánvaló a nyugati világ nem is akarja érteni. Itt nem olyan kisebbség a magyarság, mondom akkor itt Szlovákiában, Ukrajnában, Romániában, Szerbiában, Szlovéniában, Horvátországban, mint mondjuk Franciaországban az arabok, vagy Németországban a törökök, és még sok mindenki más lehetne mondani. Tehát nekünk tudomásul kell vennünk azt, hogy itt élet-halál harcról van szó, a nemzetünk jövőjéről van szó, és ennek az áloga a mi lelki megújulásunk. Ha mi igazán nem találunk vissza az Istenhez, és a mi kereszténységünk nem határozza meg a mi gondolkodásunkat, akkor reménytelenebb helyzetben vagyunk, mint az összes nemzet, akik körülvesznek bennünket. Hát tegnap csodálatos műsor sugározott, azt hiszem a Duna Televízió 11 óra felé kezdődött, azt hiszem, milyen bükk? Erdélyből. Gyimesbükk. Gyimesbükkből, ugye Dani Gergely ment oda, kvázi számüzetésben 30 évvel ezelőtt, tekerőpatak az Erdély területén van, Gyergyószent Miklós közelében, egy olyan családnak volt a gyereke, ahol 25 gyerek született a családban. Ebből lett 2, 3, 4 pap, 6, 7 apáca, és orvos, mérnök, 25 testvér. Nagy élmény volt számomra találkozni ezzel az ember, aztán elment Gyimesbükkre, hogy ott életét azoknak az embereknek szentelje. Most tegnap volt az ünnepség ott, hát végig csak az irigység futkározott bennem. Azt a csodálatos ünnepet, ahogy a gyerekek részt vettek a programokban, ahogy megnyilatkoztak, oly messze vagyunk tőlük. Aztán persze délután, ebéd után, fél kettőkor a komáromi nagy templomból közvetítette a szlovák televízió először a magyar misét. Eljött orosz püspök, aki most a nagyszombati érsek, magyar ember végeredményben, és hát kíváncsi voltam nagyon, mert még úgy gondoltam, hogy el is kellene menni, de hát délelőtt 11 órakor volt ez a szentmise. Hát még a padok se teltek meg. Miközben harcolnak magyar püspökért a felvidéki magyarok, miközben egyfolytában a magyarságukat a Ilonka néninek a kettős állampolgársága, meg minden, és először a szlovák televízió közvetít magyar misét, nem telt meg a komáromi nagy templom. Rácz Sándornak a temetésére készülünk, csütörtökön temetjük. Kétszer részt vettem a megbeszéléseken, mert temetési bizottság alakult, 15 ember, stb. És amikor a konkrét feladatok kiosztása van, akkor mindenki két lépéssel hátrább. Testvérek, küldd el szent lelkedet, és megújítod a föld színét. Vagy rájövünk arra, hogy felelősek vagyunk a nemzetünkért, azok miatt is, akik előttünk éltek, az atyák. Ugye nem szabad mondani, hogy nacionalizmus, náció, jaj, bűn. Inkább patrimóniumot kell mondani, a pátria, a haza, rendben van. De azt ne felejtsük el, hogy a pátria szóban a pátrész vannak, és a patrimónium a pátrészeknek az öröksége, az atyáknak az öröksége. Hát rendben van, akkor nem szabad mondani, mert a nyugatiak füle az nem bírja elviselni az, hogy náció, csak pátria. Rendben van, akkor legyen pátria. Na de ebben meg az van, hogy az atyák örökségéért vagyunk felelősek, akik életüket adták a nemzetért. Testvérek, itt az egyház jövőjéről van szó, és a nemzet jövőjéről, és a kettő összetartozik. Csak az a nemzet él, létezik, ahol ez a kettős örökség ölelkezik. Ahol nem, hát ezért volt a liberális gondolkodásnak a törekvés, hogy elválasztani a kettőt egymástól, és ezáltal elvenni az erejét a nemzetnek. Mert csak így tud uralkodni ez az eszme az egyes embereken, mert egyes embereket ki lehet végezni, el lehet szigetelni. De egységben az erő, a közösséggel nem tud mit kezdeni egyetlen eszme sem. Nem akartam én egy szót se szólni ma, mert kicsit lázadozik a lelkem emiatt, az ünnep miatt, mert lelkiismeret furdalást okozunk az embereknek vele, mert ünnep, de ha igazán keresztény valaki, akkor az ünneplés az templomi és szentmisén való részvétel, de ugyanakkor nem ez az üzenete ennek a napnak, tehát ilyen válságos helyzetet eredményezünk az emberi lelkekben. Na, mi már, ha itt vagyunk, akkor mégis emiatt nyitottam ki a számot, lehet, hogy ez se kellett volna, de remélem, hogy akik itt vannak, azok annyira nem botránkoznak, mert igazából a lelkemben arról akartam volna inkább beszélni, hogy a Az ember filozófiai értelmezése más a keleti egyházban és más a nyugati egyházban. A keleti egyház sokkal életszerűbben gondolkodik az emberről, mi sokkal inkább a görög filozófia hatása alatt külön testről, meg külön lélekről beszélünk. A keleti egyház emberről beszél, mert az ember testes, lelkes lény. Nincs ilyen, hogy a teste rossz, a lelke meg jó. Az ember vagy jó, vagy nem. Sem tökéletesen jó, sem tökéletesen rossz. A lényeg az, hogy a testes, lelkes lény elsősorban a lélek hívásainak ad-e teret, vagy a test törekvéseinek. Igazából ilyen nincs, hogy a test meg a lélek egymás ellen tusakodik. Nem. A kérdés az, hogy az ember életében a lelki hívásoknak mennyi tere van, és a testünk vágyainak mennyi tere van. Mérleg, egyensúlyozás. Mind a kettő érvényes az életünkben, a döntő az, hogy mi viszi el a prímet. De ez egy más kérdés, ez filozófia, ez az embernek egy azt hiszem, hogy egészségesebb értelmezése, mint a nyugati filozófikus gondolkodásunk értelmezése, és azt mondják, hogy az ortodoxokkal való ökumenének ez a legnagyobb akadálya. Mindegy, ezek érdekes kérdések, de hát itt most nagyon magunk között voltunk, legalább ennyit fölvetettem. Azért egy hívek könyörgését is. Imádkozzunk, kedves Miki!
Kérjük testvéreim, a szent lelket, a hét ajándék Istenét, hogy árassza kegyelmi ajándékait az egyházra és az egész világra.
Bölcsesség lelke, segíts szent atyánkat, a hittudósokat és a hittanítóit, hogy meggyőzően hirdessék igazságait. Értelem lelke, tedd fogékonnyá az emberiséget az igazi értékek felismerésére és megbecsülésére. Jó tanács lelke, segíts a bizonytalanodókat, hogy eligazodjanak az eszmék zűrzavarában. Tudomány lelke, segíts, hogy az evilági tudományok mellett az örök igazságos megismerését is igényeljük. Kérünk
téged, hallgass segítünk!
Jávonság lelke, segíts, hogy újra megtanuljunk és szeressünk imádkozni.
Kérünk téged, hallgass segítünk!
Erősség lelke, segíts, hogy semmi el ne térítsen bennünket az üdvösség útjára.
Kérünk, hallgass meg minket!
Úr félelmének lelke, adj nekünk mélységes tiszteletet az isteni és a szent dolgok iránt.
Kérünk, hallgass meg minket!
Szent lélek, Úristen, te az első pünkösd ünnepén kiáradtál a világra és az egyházra, világosít meg ma is a hívőket és nem hívőket, hogy az igazságot keressék, felismerjék és meg is valósítsák, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
Amen.
könyörögjünk. Istenünk, te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat. Őrizd bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítsa bennünk a kegyelmi életet. Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Istenem.